Ez tehát a Borra való gasztrokultúra magazin. Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Kántor Endre vagyok, és ha van kedvetek hasonló műsorokat, mint ez a mostani hallgatni, keressétek fel a borravaló.hu-t, vagy a Facebook oldalunkat, Insta fiókunkat, ott is posztoljuk az összes adásunk elérhető online, ami korábban volt. Katona Csaba történész, akivel nagyon sokat dolgozunk együtt ezen a magazinon, ismét itt van a stúdióban. Szia Csaba!
Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Is.
És nem más az oka ennek, hogy veled beszélgetünk megint, mint az, hogy egészen kerek évforduló volt szeptember 23-án, mert hogy 1883-ban akkor született Gundel Károly, és azt írják róla az Annál Leszek, hogy vendéglős, gasztronómiai művek írója, de szerintem sokkal több ennél, és talán ezért érdemelte ki, hogy itt legyen. Többek között megkerestem a Vendéglátás Mestersége című kiváló könyvet, aminek digitalizált formája, hogyha valaki nem akar elmenni egy antikváriumba, vagy nincs esetleg otthon a polcon ez a könyv, akkor digitalizált formája a Magyar Elektronikus Könyvtár megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtárnak a digitalizálásában, és hát ebben a műben rengeteg érdekességet lehet találni, többek között az előszót, amiben azt írja az előszó írója, hogy hát Gundel ez a név, ez egy ikon, megkerülhetetlen a magyar vendéglátásban. És egyébként az az érdekes, ez valóban így lett, és nem csak az étterem miatt, hanem mindazért, amit letett az asztalra Gundel Károly.
Gundel Károly egész egyszerűen legendája a magyar vendéglátásnak, de én egy picit tágabb szempont szerint indítanék. Nem idézőjelben csak Gundel Károly, hanem az egész Gundel család. Tehát nem ő az első ennek a dinasztiának a tagjai közül, aki letette a nevét a vendéglátás asztalára, letette a névét a vendéglátás asztalára, de azt gondolom, hogy talán ő a legkiemelkedőbb alakja, nem véletlenül róla emlékezünk ma meg. Egy rendkívül sikeres emberről beszélünk, akinek a neve valóban fogalommá vált több tekintetben is.
Hogyha, most jó is, hogy említetted, mert tényleg a dinasztia önmagában egy nagyon érdekes. A gyerekek, az unokák ugye a magyar könnyűzenében, színművészetben, rengeteg helyen sportriporterként is megtalálhatók. Tehát a név az nagyon ismerősen cseng sok mindenkinek. Sőt, hogyha arra jár az ember a Városliget szélén, akkor ugye maga a Gundel azért tényleg egy ilyen ikonikus, megkerülhetetlen és nagyon-nagyon fontos vendéglátóhely, ahol születtek többek között a legendárium szerint olyan dolgok, mint hogyha jól emlékszem, akkor talán az Újházi Fröccs, vagy tehát valami elképesztő érdekes összefonódásai vannak a gasztrokultúrának ezzel a helyjel. De ez nem így indult.
Hát nem így indult, ugye ahhoz, hogy a később Gundelnek nevezett étterem be tudjon futni egy komoly karriert, ahhoz kellett a monarchia létrejötte 1867-ben, Budapest létrejötte 1873-ban, hiszen ne felejtsük el, hogy Budapestet abban a formában, hogy létrehozták, nem idézőjelben csak magyar fővárosnak, hanem birodalmi fővárosnak is szánták, és ez magával hozott egy példátlan ütemű fejlődés, gondoljunk bele, hogy kiépül a Nagykörút, kiépül a Sugárút, a mai Andrássy út, és természetesen, ahol ütemesen fejlődik egy város, ott a vendéglátóipar is meg fog jelenni fokozottabb mértékben, mint korábban. Ismert szórakozó helye volt Pest-Budának, később Budapestnek, ugye a Városliget, a Lizsé, és hát mellette működött 1860-as évektől egy kis étterem, tehát Clemens János, vagy Johann Clemens nevű úriember bérelt. Na, ennek az épületnek a helyén emelkedett föl 1894-ben a mostani Gundel épülete, de akkor még nem Gundel néven, mert hogy Clemens után egy Van Petics Ferenc nevű úriember bérelte ezt ki, egyébként nem volt a tulajdonában, bérelte a legjobb tudomásom szerint, de maga az étterem az úgy vált legendává, hogy a Van Petics. És innentől kezdve adja magát a kérdés, hogy de hát akkor miért nem örökítette.
Miért nem maradt meg a Van Petics, ugye?
Szomorú választ kell erre adnunk. Van Petics Ferencnek volt egy fia, akit alig 30-valahány éves korában elveszített. És innentől kezdve ugye nem tudta tovább örökíteni dinasztikus módon ezt a dolgot, de egyébként ez nem egyedülálló dolog, gondoljunk Kugler Henrik, illetve Zserbó Emil viszonyára, csak hogy egy másik legendás párost említsünk. És itt bukkan föl az egyébként természetesen német származású Johann Gundel, Gundel János Bajorországból érkezett ide. Jellemző módon egyébként az első üzleti vállalkozása a bécsi sörcsarnok volt, mert hogy a bécsi sör azt remekül el lehetett adni Budapesten is. Hát hiába mondjuk annyiszor, hogy milyen ellentét volt köztünk, azért ezt árnyoljuk. Hadd idézem Pál Fégéz a kollégámat, aki azt mondta, hogy persze 400 év alatt, 1526-tól ugye Habsburg uralkodóink voltak. Volt Bocskai, Rákóczi, Bethlen 1848-49, de azért többnyire támogattuk, szerettük egymást, tehát ez olyan, hogyha úgy írjuk le ezt a négy évszázadot a Habsburgokkal, csak a forradalmakkal, meg a szabadságharcokkal, az olyan, mint egy 40 éves egymást támogató házasságot négy nagy veszekedéssel írunk le.
Igen.
No, hát Bécs mintául szolgált. És nem meglepő egyébként, hogy Magyarország pedig vonzotta a karriert kereső fiatal külföldieket, hiszen egy újonnan térképre rakott birodalmi főváros az ugye magában hordozza azt a lehetőséget, hogy itt érvényesíteni tudjam a szaktudásom a self-made-ként, és hogy néhány nevet mondjak, Heinrich Hagenbacher, aki Svájcban született, Winterthurban is lett legendás főrfőző Magyarországon, vagy Gregersen Gudbrand, vagy Gudbrand Gregersen, ő meg Norvégiából tette át a székhelyét ide, és ő is sikeres vállalkozó lett. Ugyanez a helyzet Johann Gundellel, aki egy idő után bérelni kezdi ezt a helyet. Van Petits még él egyébként, és nagyon jellemző az ő üzleti kapcsolatukra, hogy Van Petitsnek élete végéig havi járadékot fizetett, hiszen ezáltal így tisztelget elődje előtt, de ő alapozta meg a Gundell
életre. És ő egyébként ugye nem csak tehát a Van Petitset, amikor ő bérelni kezdi, akkor neki már volt egy tapasztalat a vendéglátásban, szállodaüzemeltetésben, és a többi, sőt, én azt nem tudom, mikor lett, de hogy a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulásának elnöke volt ő.
Így van. Ez mutatja egyébként részben a sikeres migrációs modellt természetesen, a beágyazottságát és a szakmai respektjét. És nem véletlen az sem, hogy amikor aztán ő átveszi ezt az épületet, akkor, és magát a vendéglőt, akkor habozásuk nélkül keresztelik át Gundell étteremre. Uh-huh. Ugye két dolgot jelent. Egy jelzi a tulajdonos váltást, ami nem feltétlenül jelentett irányváltást is, de jelzi azt is, hogy a Gundell név márkanév volt, mert amennyiben nem bejáratott márkanév lett volna, akkor ugyancsak bejáratott Van Petits alig ha cserél le. Tehát tudunk olyan példát üzletből, tudunk olyan üzleti modellt, hogy a márkanevet megtartjuk.
Nyilván megtartották, és a háttérből ők üzemeltették, egy jól működő brand név így pedig van. Megmaradt.
Tehát egy jó brandet nem szerencsés lecserélni, mert utána abból gondok lesznek. Itt ez természetesen nem okozott problémát, mert Gundell János egy sikeres vendéglős volt, és itt jön be a következő nagy kérdés, hogy amennyiben valaki képes a saját vállalkozókedve befektetései révén sikeresnek lenni, akkor vajon képes-e arra, hogy tovább örökítsék klasszikus családi vállalkozás keretében ezt a sikertörténetet. Nem egyszerű dolog, gondoljunk Thomas Mannnak a Budenbrock házára, ami ugye egy olyan lübeckkép patrícius családról szól, ahol a negyedik nemzedékre már teherként nehezedik az a siker, amit az elődei megteremtettek. És itt mindig nagy kérdés, hogy magában a konkrét üzleten belül tudja esetleg tovább vinni a sikert az utód, vagy megtanulja a vagyonkezelést, és valahol máshol érvényesíti ezeket a dolgokat. Hát itt maradjunk annyiban, hogy családon belül Gundell János Gundell Károlyra örökítette a sikertörténetet, és ez remekül működött.
És ezt lehet mondani, hogy ő ezt gyakorlatilag az anyatejjel szívta magába, hogyha visszautalunk a sörházra, amit említettél, ezt a Király utcában volt az a bécsi sörház, és az étterem specialitása a Tafelspitz volt, ugye, amit már említettünk többször ebben a magazinban, ez a bécsi tányérhús, ezt elmondom, hogy miért lesz érdekes, mert hogy Gundell Károly kapcsán, ugye, ahogy mondtam, lapozgattam a megjelent könyveit, és az egyik az egy nagyon érdekes. Illetve a bécsi szelet és a nagy kedvenced a szalontüdő.
Hát, amire korábban utaltam, azt csak megerősíteni tudom, ugye, hogy mi diktálja az ütemet Pest-Budának, később Budapestnek, Bécs. Teljesen természetes módon, ugye, oda vetettük a szemünket nyugat irányába, és innentől kezdve, ami a királyi udvarban, vagy császári udvarban sikeres volt, az sikeressé vált a bécsi polgárság körében, ami pedig sikeressé vált a bécsi polgárság körében, az megjelent Magyarországon is. Három legendás ételről beszéltünk. Ezek közül ugye nagyon érdekes, hogy a bécsi szelet, a Wiener Schnitzli, az átélt minden létező rendszerváltás, paradigmaváltás, mindent. Ami a másik kettőt illeti, a Tafelspitz meg a szalontüdő, erről többször beszéltünk, nekik voltak visszaesései, de most mind a kettő.
Most úgy néz ki, hogy jön föl, igen, a belsőségekkel kapcsolatban volt egy kiváló podcast, ezt tessék meghallgatni, vagy műsorunk a Borravalóban, és a szalontüdő, mint olyan, az szerintem is egyre divatosabb. Szerintem itt tartsunk egy szünetet, mert még nem jutottunk el Gundell Károlyhoz, Károlyhoz és az ő munkásságához leragadtunk Gundel Jánosnál, de nem véletlen, mert valamivel meg kell alapozni azt, hogy miből lett ekkora hagyatéka Gundel Jánosnak, úgyhogy, bocsánat, Gundel Károlynak, úgyhogy ezzel jövünk vissza, Katona Csaba történésszel beszélgettünk, abban az apropóból, hogy szeptember 23-án volt az évfordulója Gundel Károly születésének. Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin.